Magyar Integrációs Rendszernek a terveiről és jelenlegi megvalósítási állapotáról szeretnék beszélni, amelyben fontos szerepet kapunk a digitalizációt, a szabályos technológiák, a szemetkésebb témakörével kapcsolatos technológiák. És hát elsőként az agyművészeti dolgokról szeretnék jelenszert ejteni. A szintagma rendszert egy konzorcium keretében fejlesztjük. A fejlesztés 2005 májában indult. Három fejlesztőpartner, a Budapesti Műszaki Egyetemet, a Számítástudományi Tanszéket, a KFK, illetve most már Vikuszi Szrt. És a Stakines fért benne, és alkalmazó oldalról az NTI, a Széchenyi Könyvtár, és még egy középvállalás, akivel együtt dolgozunk. És annyit kell tudni, hogy a szintagma rendszer az már létező rendszereknek a továbbfejlesztés és létező alaptechnológiákra épít. Két ilyen projekt volt, egy EU-s projekt, amit úgy hittem, hogy Szilke, erről mindjárt néhány mondom beszélni bővebben, és egy Globo nevű Inta projekt, és ennek a két projektnek a folytatása a szintagma. Fő célunk ezzel a projekttel az volt, hogy egy szomatikus információintegrációs rendszert hozzunk létre. Mindjárt pontosítom, hogy mit értünk információintegráció alatt, mert szerintem ez nem mindenki számára világos, és mindjárt elmondom azt, hogy mi volt a motiváció, hogy egy ilyen rendszer megszülessen. Előtte azonban még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amit mi szemantikus technológia vagy szemantikus komponens alatt értünk, az egy kicsit tágabb talán, mint a szemantikus virágzat, bár ebben én nem vagyok teljesen biztos, mert mint a könyvünkből is kiderül, mi kicsit tágabban értjük az ilyen jellegű dolgokat. Tehát azt gondoljuk, hogy minden olyan rendszer, ami valamilyen formalizmussal, tudásnál és tudásnál következni képes, egy szemantikus rendszernek hívjuk, és ilyen szemmel kérem, hogy nézzenek el a rendszer, amit tudunk fog most, mert ilyen komponensekből bőven van nálunk. Jó, és akkor mi motiváció, miért volt erre a rendszerre szükség, hogyan is alakult a története? 98-ban egy magyar nagyvállalatnál merül fel az igény arra, hogy nagyon sok olyan információforrás van a vállalaton belül, amelyek szétszorva vannak a különböző osztályokon, a különböző helyeken, és tehát két probléma merült fel. Az egyik az, hogy bizonyos adatokat több rendszer is tárol, ebből rögtön az következett, hogy felmerült a konzisztenciának kérdése. Egyik rendszer tárol ugyanúgy munkatársakkal kapcsolatos dolgokat, mint a másik, kérdés, hogyan tartsuk ezeket konzisztensen. A másik probléma pedig az volt, hogy voltak olyan kérdések, amiket nem lehetett megválaszolni egy-egy információforráshoz való hozzáfordulással, hanem olyan tetőleg erre volt szükség, amely képes volt arra, hogy egy komplex kérdést megválaszoljon, amihez el kellett menni több különböző rendszer információ forrásaihoz, ahhoz, hogy egyáltalán megkapjuk ezt a választ. És erre született egy EU-s projekt, amit 99-ben el is nyertünk, 2000-ben indult tényleg is fejlesztés, román, görög és francia partnerekkel együtt, és az Ecosoft részvénytársaság volt a koordinátor ennek a projektnek. Ez 2002 évvégén sikeresen lezárult. Én körülbelül ekkor kapcsolatban meg a projektbe, utána jött egy IGTA projektfordítás, előre egy Globo, és most tartunk a szintagmánál, amely ezt a vonalat szeretne továbbvinni, és egy termékképesebb rendszert fejleszteni a jelenlegi prototípus alkalmazásból. Most szeretnék néhány szót ejteni arról, hogy pontosan mit értünk információintegráció alatt szemben a hagyományos megoldásokkal. Tehát a kiindulásunk az, hogy van két alkalmazásunk, mind a két alkalmazásnak van saját adatbázisa, és szeretnék ezt a két alkalmazást, illetve az adatforrásokat egyként látni. És erre több megoldást terjedt el. Az egyik az, vannak általában két kategóriában tudjuk ezeket sorolni, vannak az úgynevezett forradalmi vagy revolúciós megoldások, amikor azt mondjuk, hogy fektessünk bele időt és energiát, és ténylegesen hozzuk össze ezeket a rendszereket, programozzunk beléjük új tudást, programozzunk beléjük azt, hogy együtt kell működni, alapítsunk egy közös adatbázis sémát, alapítsunk egy közös adatbázist, és az új alkalmazás használja ezt a közös adatbázist. Ezt hívjuk ad-hoc integrációnak, amelynek megvan az előnye, hogy valóban nagyon hatékony, de ellentétben ezzel nem jó skálázható, eléggé drága. És vannak az úgynevezett evolúciós integrációs stratégiák, amelyek kisebb lépésekben próbálnak integrálni. Az elképzelt modell szerint kisebb lépésekben integrál egy vállalat élet útja során a vállalat, és amikor úgy dönt, hogy már a kisebb lépések nem elegendőek, akkor egy forradalmi integráció új fázisba lép, és megjönnek meg a kisebb lépés integrációs megoldások. Ezek most nem fogok ezen részesen beszélni, amennyit egy-egy mondatban ezért elmondanám, hogy az alkalmazás integráció alapötlete az, hogy egy információ brókár kötésző alkalmazásokat, amelyekben leírt szabályok szerint működnek együtt ezek az alkalmazások. az adat integrációnál tipikusan az adattárház építésre kell gondolni, amikor különböző adatforrásokból valamilyen periodicitással adatokat nyerünk, átalakítunk egy közös sémába, ahol populáljuk be ezeket az adatokat, és ezen közös új részvételi adatbázisra szoktunk kérdéseket. És az információ integráció, amiben mi foglalkozunk, az valamennyire a két világnak az ötvözése, amit az ábrából is látszik, mi képesek vagyunk egy úgynevezett mediátoron keresztül alkalmazásokat és adatbázisokat is információforrásként tekinteni, és mondjuk azt mondjuk, hogy információ integráció, akkor erre a kérdőre gondolni, hogy adatforrások és alkalmazásokból jövő információk is. A mi elképzelt világunkban az adatáramlás egyirányú, tehát mi olvassuk ezeket az információforrásokat, és olyan képet mutatunk az információforrások fölött, amely ezeket átfogja, és szemben az adatintegrációval mi egy valós idejű adatáramlást teszünk lehetővé, ezzel azt értjük, hogy amikor egy kliens alkalmazás az egyesített képet olvassa, akkor valós időben mi elmegyünk az alkalmazásokhoz, illetve az adatforrásokhoz, valós időben lekérdezzük ezeket az adatokat, és transformálás után ezeket a kliensnek szolgáltatjuk. Ennek megvan az a hátránya, hogy napvetészek vagyunk, ennek az előnye, hogy napvetészek vagyunk, és ezt megvan az a hátránya, hogy mint minden online kommunikáció, ez alapvetően lassabb, mint az ember csinálna egy új adatbázist. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy igazából egy virtuális adatbázist mutatunk fel, nem építünk valós adatbázist, csak modellezzük az információforrásainkat, és ezen modelleken fogalmazzuk meg a lekérdezéseinket. Ezen az ábrán látható valamennyire a betűk miatt elnézést kérek, ez egy slide, az szinte a rendszernek az architektúrája. Nem megyek bele az egyes komponensek részleteibe, annyit szeretnék elmondani, hogy körülbelül, hogy az integrációs folyamat hogyan néz ki a mi fejünkben. Kétféle integrációt támogatunk, az egyik az egy fölülről lefele, a másik egy alulról fölfele való építkezés. Az alulról fölfele való építkezéseknek az alapja az a csatolók, amelyek különböző információforrásokhoz különböző csatolóink vannak. Egy relációs forráshoz, egy XML forráshoz, egy RDF forráshoz különböző csatolókat készítünk. Ezen a csatolók feladata kettős. Egyrészt metainformációk, modelleket szolgáltatnak ebbe a közös virtuális adatbázisba, másrészt ezen modelleken megfogalmazott kérdésekre válaszokat adnak. A másik nagy komponens ennek megfelelően a modell menedzserünk, amelyben a modelltárházat tároljuk, ezen modelleket építjük fel, és ugye ezen modelleket menedzseljük, az információ integráció során a modelleket összehasonlítjuk, összekötjük, ezekből újabb modelleket képzünk, erre mutatom majd mindjárt példát, és végül a harmadik nagy komponens, a mediátor, amit mutattam az előző ábrán is, ennek a feladata az, hogy a magas szintű kérdéseket dekomponálja olyan alacsony szintű kérdésekké, amelyek már megválaszolhatóak az egyes források által, és utána ezekből a töredék információkból fölépítse arra a kérdésre, arra a magas szintű kérdésre a választ, ahonnan az egész folyamat elindult. Először szeretnék a modelltárházról egy kicsit beszélni. A modelltárházban tehát az információforrások modelljeit tároljuk, többféle formalizmussal egy hibrid modellezést támogatunk. Egyrészt Google-szerű modellek formájában tesszük ezt meg, másrészt leírólogikai, tehát OVLDL formalizmussal is megtehetjük a dolgot. Az alap elképzelés az az, hogy amit előbb is mondtam, egy föntről lefelé és egy lentről fölfelé építkező modellezést támogatunk, ami alatt azt gondoljuk, hogy egy vállalatigazgató fejében például a dolgok kevésbé precízek, ezért ő fönt egy másfajta formalizmussal fogja meg, hogy ő ott szeretné látni a világot, illetve a saját információforrásai. Maguk az információforrások tartozó modellek viszont jobban specifikáltak, ezekre az UML, mint pontosan formalizmus alkalmasan találtuk, ezért azok a modellek UML-ben adottak. És a modelleken kívül, a statikus modelleken kívül adunk úgynevezett invariánsokat is, tehát képesek vagyunk leírni azt, hogy ebben az információforrásban csak 60 év fölötti emberek találhatóak, ebben az információforrásban mindenkinek a fizetésére valamilyen korlát fennáll, és a modellek között pedig összekötjük a modelljeinket. Az elképzelt alapelvünk, hogy vannak alacsonyabb szintű modelljeink, amelyek konkrétan megfelelnek egy információforrásnak, ezen modellekből absztrahálunk felső szintű modellekbe, populáljuk fel ezeket a felső szintű modelleket, amelyeket lekérdezhetővé teszünk, és a mediátor segítségével alacsonyabb szintű kérdésekké bontjuk a felső szinten megfogalmazott kérdést. Jó, és mutatnék egy nagyon gyors példát, milyen jellegű modellek lehetnek egy modelltárházban. Van egy vektori modellünk, amik belül van három darab osztály, mely asszociációnk, beszélünk magas szinten termékről, beszélünk magas szinten autókról, az autó egyben egy termék, itt egy izolációt látunk, és beszélünk kerekekről, valamint az autókat kerekekkel összekötő asszociációról, és még azt érdemes megfigyelni, hogy a kocsinál tudunk egy olyan korlátot állítani, hogyha egy konkrét kocsiból elnavigálunk annak a kerekéhez, akkor a kerék méret az legyen legalább 2, ilyen jellegű invariáns fogalmazunk meg. Ez egy magas szintű modell, ami alá nincsen bekötve konkrét információforrás még, így önmagában nem lekérdezhető. Ez az, amit a vállalatigazgató elmond magáról, hogy ő így szeretné látni a saját kis birodalmát, ahol kocsik vannak, kerekek vannak, és a kocsik össze vannak kötve a kerekekkel. És ahogy ezeket a felső szintű modellemeket lekérdezhetővé tesszük, annak az a módja, hogy abstrakciókat fogalmazunk meg az alsó szintű modellek és a felső szintű modellek között. Például, ha van egy konkrét információforrásunk, amely a Peugeot gyárnak a járműveit tartalmazza, akkor meg tudunk fogalmazni egy abstrakciót, amely a Peugeot gyár egy ténylegesen lekérdezhető alacsony szintű modellből a felsőbb szintű autómodellbe képzi le a példányokat. Valamilyen jellegű szabályt írunk le, hogyha a Peugeot gyárban lévő termék az igazából egy kocsi, mert ott csak kocsikat szeretnénk származtatni, akkor megmondjuk, hogy ez a kocsi most fog fölmenni a felső szintre, némi transformációt elvégezhetünk, mert mondjuk a Peugeot gyár más mértékegységben tárolja az árat, mint amit a felső szinten szeretnénk, ezért megszorozzuk az alsó szintű árat ezzel. Amit ezzel elértünk, az, hogy a magyar látott felső szintű modellünk az mostantól kezdve lekérdezhető, meg tudjuk fogalmazni lekérdezéseket felső szintű modelleken, és a mediátornak a dolga az, hogy ezen lekérdezéseket lebontsa az alsó szintű forrásokhoz már lenyomható kérdésekké, és amit mondtam, ez akután a töredék információkból egy összetett kérdés elvonó választ generálja a mediátor. És végül szeretnék beszélni a szintabarendszernek a szemantikus komponenseiről, amelyeket azt értjük, hogy valami jellegű tudás, és ezeket történik a következőt is hajtunk végre. Hát három szinten is előjönnek ezek a szemantikus komponensek. Egyrészt a legalsó szinten, csatolók szintjén, a különböző csatolók különbözőféle szemantikus forrásokhoz térnek hozzá. Van nekünk egy XML csatolónk, és amit gondolom, minden csatornának két feladata van, egyrészt modellt kell építeni magára az információforrásról, másrészt le is kell tudni kérdezni ezen modell alapján. Most én a modellépítés oldaláról nézem ezeket a csatolókat, és elmondom azt, hogy az XML csatolónak a modell az a BTW-ből, illetve az XML simából építik fel a modelltárházba. Van egy webszolgáltatás csatolónk, ami a WebSDL-t képzi le a mi általunk megadott modelltárházbeli hibrid modellezési nyelvre. Van egy HTML csatolónk, amelynél a modell egyedi építés alapján történik. Egy vizuális eszközzel a felhasználó kiválasztja, hogy melyek azok a részei egy HTML oldalnak, ami számára érdekes. Például azt mondja, hogy egy táblázat számára érdekes. Nem az adatokat fogja meg, hanem magát a táblázatot, és ezek után mi fel tudjuk használni ezt az információforrást a lekérdezések során. Például felhasználjuk úgy, hogy azt mondjuk, hogy érdekel minket annak a táblázatnak, az oszlopának az átlag értéke, és ha a táblázat éppen napról napra változik, mert egy valamilyen bolygó távistájáról van szó, akkor a szintekben egyszerben lévő napi lekérdezések során ez már automatikusan az egyben aktuális átlagok jönnek fel felsőbb szintre, és ezeket tudjuk felhasználni a különböző döntések során. Az RDF, RDFS és OVF csatoló esetén a modell az a séma, maga az RDF séma, illetve az OVL-ben leírt ontológia kerül be a szintemának modelltárházába, és ezen séma és ontológia alapján fogalmazhatunk meg kérdéseket, amelyeket csatoló válaszol. És végül van egy termék között szerepel egy természetes nyelvű csatoló, amelyről Szekeres András kollégám fog mindjárt röviden beszélni. A második szinten megjelennek szemantikus komponensek, az a modell manager, a felső nagy komponensünk, ahol a modelltárházat tároljuk, abban lévő úgynevezett dugaszok vagy pluginek. Itt már említettem, hogy többféle feladat van az integrációs folyamat során. A modelleket össze kell tudjuk hasonlítani, amihez tudást használunk és következtetést. A modelleket ellenőrizzük. Adatszintől függetlenül meg tudjuk mutatni azt, hogy bizonyos összekötések a modellek között nem lehetségesek, mert ellentmondásra vezetnek. Tipikus példájuk között szerepel az, hogy összekötünk két modellt, de kiderül, hogy ezen két modellben lévő embereket sosem tudjuk összekötni, mert ha összekötnék, akkor valami ellentmondás jönne ki a fizetésükre vonatkozóan. És végül van egy modelltranszformátorunk, amely segítségével modelleket tudunk egyesíteni és felső szintű modelleket létrehozni segítségükkel. Itt is használunk tudást és következtetést. És a harmadik, ami az egész rendszer működését láthatja, az a mediátor, ami segít a lekérdezésben. Ugye nyilvánvalóan azáltal, hogyha már leírológikai elemek is vannak a modellt árházunk, mert nem csak leérőkérnek, hanem OMS-szerű jelennek is. Itt is ezen ontológiák, ezen tudás alapján kell a lekérdezési tervet elkészíteni, ezen tudás alapján kell a válaszokból összeállítani a komplex és a komplex választ. Tehát én mennyit szerettem volna